Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A Klopp nyilatkozattal abszolút egyetértek ezzel kapcsolatban, hogy még hova az Istenbe tegyük meg ebben a meccsnaptárban All-Star gálát.
Tehát az amerikai, az amerikai sportok
hétvégét, vagy
sem bármilyen. Ritkásak, tehát azok a versenynaptárak sem ritkásak.
Oké. Akkor én csak annyival árnyalom, hogy nézzük meg, hogy játszanak a topjátékosok, akik valószínűleg az All-Star Gála résztvevői lennének egy Nemzetek Ligája tornán.
És milyen jó nézni azokat a Nemzetek Ligája tornán.
Tehát, hogy De Bruyne arcára minden rá volt írva egy tavasszal.
Nem csak az arcára, el is mondta.
Ja, igen, hát el is mondta, de lehetett látni azt, amit nyilatkozott, hogy a háta közepére nem kívánja ezt. Szerintem nincs meg egyszerűen a hagyománya ennek. Lehet persze új dolgokkal próbálkozni, próbálkoztak itt szuperligákkal is, az valószínűleg ugye majd meg is valósul, de én a versenynaptárban nem látom a helyét ennek, meg hogy mennyire lehetne komolyan venni. Nyilván, ha pénzszerzés a cél, és egy ilyen gála jellegű sztori lenne, akkor az megint más.
Na most nyilván Angliában észak-dél párharcot képzelnek.
De ezer évvel ezelőtt azt mondták volna, hogy a karácsonynak sincs meg a hagyománya. Aztán azzá vált.
És persze nézőként, szurkolóként szeretjük a Boxing Day-t például, vagy a most a karácsonyról, mint ünnepről, beszélsz, hogy a karácsonyi foci
meccsről. Mint ünnepről, tehát ja, ezer évvel ezelőttről beszéltem.
Ja, értem.
Sőt, magyarul OTP Angliában lehetne egy budapest vidék.
Azért nem tudsz vitatkozni, bevallod.
Ezzel nem. Hogy micsoda?
OTP Bank Liga, Budapest versus vidék, Spanyolországban, hát, Katalónia plusz Baszkföld versus...
Kövérek, soványak, hajasok.
Kettős rangadóknak az ötlete, az bejött ugye most nyáron, ami végül nem valósult meg. De persze én értem, hogy mindenből lehet azért hagyományt teremteni, de a megvalósíthatósággal kapcsolatban elég szkeptikus vagyok.
Meg az MLS-ben volt ilyen rávezetős verseny, meg ugye vannak ilyen kiegész,
ja,
zsákoló
tényleg,
verseny.
Hát az valami borzalmas volt.
Milyen jó móka lenne.
Igen.
Jó. Én szerintem sem lehetne kitalálni egyébként olyanra, hogy ez igazán izgalmas, meg érdekfeszítő.
Nem is ez a lényeg, hanem a pénzszerzés lenne a lényeg valószínűleg.
Hát arra meg azért látunk elég sok példát. Tengeren túli turnékkal, meg egyéb dolgokkal.
Csak nehogy ott legyen a BL döntő legközelebb, mert most ez volt a legújabb pletyka. Na mindegy, kezdjük az adást inkább.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
Mert ugye heti vendégünk Koppányi Gergely, a Budapest Honvéd vezetőjátékos megfigyelője. Azért ez is egy nagyon izgalmas dolog, de ha jól emlékszem, múltkor, mikor itt voltál, akkor ezt már kitárgyaltuk egyszer.
Fogalmam sincs. Mint hogy az vagyok?
Az vagy?
Igen. Azt tárgyaltuk ki, hogy az vagyok, vagy hogy az mit csinálok.
Meg hogy mit csinálsz. Nem, azt kitárgyaltuk, nem? De elmondod még egyszer, mert lehet, hogy azóta változott a helyzet. Izgalmasabb lett a dolog.
Igen, hát pláne, ha itt beszélünk majd a Raúl de Tomás átigazolásról. Tehát itt azért vannak izgalmak a transferpiacon, meg a tárgyalásoknál.
Hányszor nyilván... fejeltek le ebben az átigazolás?
Szerencsére nem én tárgyalok, tehát megvan az a helyzeti előnyöm, hogy nem vagyok sportigazgató, és ezért nem kell verekednem szó szerint ügynökökkel, csak átvitt értelemben ilyen előkészítő tárgyalásokat folytatni. Hát elég komoly, meg zaklatott volt nyilván ez a nyár is, mint ahogy mindegyik átigazolási ablak. Elég nehézkes.
Más pont... volt valamilyen szempontból?
Hát pénzügyi szempontból azért érzékelhető az, hogy jobban meg kell gondolni egy-egy transfer, tehát hogy hány szabad hely van mondjuk a keretben, a keret kialakítása során, és akkor erre a büdzsét tekintve hogy lehet sakkozni, úgyhogy mindenki jól járjon, senki ne sértődjön meg, az öltözőt is együtt lehessen tartani.
Kecske is jól lakjon. Igen.
És ezzel együtt még tud fejleszteni a keretet is. Ugye most az NB1-ben bejött az a fiatal szabály, ami premizálja a fiatal, illetve a magyar játékosok játszhatását, tehát ezzel kapcsolatban is sok mindent át kellett gondolni. Úgyhogy nem mondanám, hogy nagyon kipihentük magunkat a nyáron, de most már három hét eltelt szeptemberből, és hála Istennek alig csörög a telefonom az elmúlt két-három hétben. Úgyhogy ez
mennyivel kezdődik korábban egyébként egy átigazolási időszak? Mi az, amikor már elkezd megélénkülni a helyzet? Meg gondolom nem az első naptól.
Nem, ha a telefonomon kéne lemérni, akkor azt...
Az egy jó egyébként.
Az egy jó mérőszám, akkor a téli átigazolási ablak megnyílta előtt szerintem egy 6 hét, tehát november közepén, november elején már érdeklődnek, hogy Gary, my friend, how are you? Nagyon rég nem beszéltünk, mi újság van, család, hogy... Na de milyen pozíció kell? Tehát, hogy akkor kezdenek el jönni ezek a hívások, meg megkeresések, és nyilván itt december eleje, december közepe az majdhogy nem kibírhatatlan, tehát vagy inkább menedzselhetetlen. Nyáron, hát ott már április körül. Uh-huh. Ott már április körül megindul.
De egyébként nem akkor dolgoztok jól, hogyha minél kevesebb elintézni való marad magára az átigazolási időszakra?
De. Én is ezt vallom. Én mindig úgy fogalmazom ezt meg, hogy amíg zárva van az átigazolási ablak, az nekünk a szorgalmi időszak, és amikor nyitva van az átigazolási ablak, az a vizsgai időszak, és ha jól dolgoztunk a szorgalmi időszakban, akkor kevesebb meló van a vizsgai időszakban. Nyilván ez egy nagyon sok összetevős dolog. Kezdve attól, hogy ugye az elmúlt két szezon nem is sikerült úgy, hogy május közepe előtt meg lehetett nyugodni, és lehetett tervezni a keretalakítással. Ha én március-áprilisban összeszedek a különböző posztokra, nem tudom, 5-6 jelöltet, azokat, vagy azoknak a felét elviszik május közepére, amíg mi el sem tudunk kezdeni esetlegesen tárgyalni. Tehát, hogy nem egy könnyű feladat, de szerintem nagyon szép.
Mikor leszel a magyar Moncsi? Vagy már az vagy?
Nem gondolom. Még csak titulusban és megnevezésben sem.
Ellenfelek lennétek a kopaszok, hajasok.
Szuper lenne, igen. Hát tudjátok nagyon pontosan is jó, hogy nekem Moncsi sportigazgatói szempontból mekkora idolom. Bár ugye nem tudom, hogy ezt a nyarat, ezt mennyire rontotta el, vagy mennyire volt kényszerhelyzetben, mert az biztos, hogy pénzügyileg jól sikerülhetett a Sevillának ez a nyár, de sportszakmailag meglátjuk a pályán, hogy nagyon nem.
Na jó, még ez is szóba kerülhet. Kezdjük a derbivel, illetve szeretném a derbivel kezdeni, de amit a spanyol sajtóban láttam, olvastam, az alapján elég nehéz magával a derbivel kezdeni. Sajnos volt a Vinicius-szal kapcsolatban egy, illetve több összefonódó eset, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Kezdődött az egész a Real Madrid-Majorka meccsen egy héttel ezelőtt, amikor Viniciusra utaztak a Majorka játékosok, és Vinicius ezt nagyon nehezen tűrte. Volt egy olyan pont, ahol azt mondta Aguirre mester, a Majorka vezetőedző meccs közben, hogy rúg le, vagy rúgd fel, vagy teljesen mindegy spanyol megfelelője, és arra nagyon kiakadt Vinicius. Aztán a gólját annak rendje és módja szerint tánccal ünnepelte, és ebből lett az, hogy Spanyolországban az általunk már sajnos sokszor emlegetett Csiringító TV-ben, ami tényleg a sportműsorok legalja, hogyha szabad így fogalmazni. Na, menjünk. Menjünk előről. Szóval az egyik nem akarok szakértőt mondani ezekre az emberekre, szóval az egyik vendég ezt találta mondani.
Y cuando tú metes un gol al contrario, vale. Si quieres bailar samba te vas a San Pedro en Brasil. Aquí tú lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono. ¿Qué es lo que hay que dejar?
Szó szerinti fordításban neked tisztelned kell az ellenfelet, Viniciusnak címezve a dolgot. Ha táncolni akarsz, menj a szambaházból Brazíliában, itt tisztelned kell a társakat, és abba kell hagyni a majomkodást. Na most igazából szerintem spanyolról magyarra nagyjából hasonlóan fordítható a dolog, tehát a majomkodás az magyarul is egy létező szó, csak ugye, hogyha egy fekete játékos esetében használod ezt a szót, akkor az nagyon rosszul tud hangozni, mert a spanyolban is a majomkodást jelenti az hacer el mono.
Mondd csak, ha van gondolatod.
Annyit akartam csak hozzáfűzni, kiegészítve ezt, hogy látjuk a következményeit ennek, tehát láthattuk a derbi előtt is az érkező hírekből, hogy inkább én ezt tartom károsnak.
Uh-huh. Ugye tényleg ez a szó szerinti fordítás, ez azért lesz furcsa, mert ott van, hogy egy színesbőrű játékosra mondják ezt. Egyébként a monójelzőt azt az Atleti otthonában már Marcelo is megkapta. Tehát ez nem új keletű szidalom. Nyilván ennek a második tagmondata volt ami nehézkes, mert az egy vélemény, hogy tisztelnie kell a tánc megvonásával, vagy a szolid gól örömmel az ellenfelet, meg a csapattársakat. Nekem ez nem igazán jön be, vagy nem értek ezzel egyet. Én úgy gondolom, hogy mindaddig, amíg nem kezd el műesni, fetrengeni, és ezzel provokálni egy játékos, addig majdhogy nem határokon belül, de ünnepelje meg úgy a gólját, ahogy szeretné. Tehát van a számegyenes egyik vége, hogy Adebayor a Manchester City játékosaként rohan egy 2400 métert, úgyhogy Usain Boltot is megverte volna, hogy térden kicsusszon az Arsenal szurkolók elé. Az az egyik vége, az meg, hogy valaki tesz 5 táncmozdulatot, az...
Hát, vagy az... igen, nagyon sokat láttunk olyat, hogy... itt a volt játék, vagy a csapat volt játékosa, ezt megcsinálta például Bernardeschi a Fiorentina szurkolókkal Olaszországban, tehát van ilyen, és az szerintem sokkal inkább elítélendő, még hogyha egyébként nyilván sejtjük, hogy ez annak a következménye, hogy egész meccsen kapta azokat a beszólásokat, amiktől fölment a pumpa.
És az a nagy helyzet, hogy ebből szerintem alapvetően nem kellene nagy ügyet csinálni. Tehát, hogy nem volt ez akkora történet, hogy ő táncolt a Mallorca elleni gólörömnél.
Ráadásul...
Ez a nagyon necces kijelentés, ez volt az, ami már az olajat öntötte a tűzre, de Pedro Bravo, akit szerepelt, akit hallottunk, elnézést kért érte, de hát az már nagyon későn volt, és ekkor a brazil sajtóban már központi téma volt a dolog. Pelé, Gabriel Jesus, Neymar, mindenki kiállt Vinicius Junior.
Gabriel Jesus olyannyira, hogy a hétvégi gólját így ünnepelte.
Én azzal sem értettem egyet soha, amikor Neymart amiatt kritizálták, hogy megpróbálja sarokkal besernyőzni az ellenfelet. Tehát, hogyha van egy ilyen helyzet, és ő nem csak 3-4 gólos vezetésnél csinálta ezt meg, hanem akár X-nél is. Ha van egy ilyen helyzet, cselezni próbál egy játékos. A védő próbálja meg ezt megakadályozni. Tehát én ebben soha nem látok bele többet, mint az, hogy a csel az a játéknak egy része. Szerintem annak a behozatala a pályára az majdnem, hogy soha nem lehet sportszerűtlen.
Azért is furcsa itt a dolog, mert ugye Neymar, aki ezért korábban kapott sárga lapot, most a múlt héten a Maccabi Haifa elleni BL csoportmeccsen úgy ünnepelt, hogy mint egy ott kicsúfolná a másikat, tehát ez a halántéke azt teszi a két kezét, és még a nyelvét is kigyújtotta, és ezért kapott egy sárga lapot.
Oké. Rengeteg ilyen gólörömöt tudunk mondani. Raúl, amikor a Nou Campot elcsendesítette így a mutatójával, Cristiano Ronaldo a kálmás gólörömmel, tehát szerintem ezek még azok a gólörömök, amik bőven-bőven beleférnek. Én, ha már arról beszéltük a műsor elején, hogy mit lehetne az amerikai sportokból behozni, én ezt a fetrengést, szimulálást, magát a férfiatlanságot ettől vagyok rosszul a futballban, és mondjuk egy NFL meccsen úgy megnézném, hogy tudom, egy quarterbacket a gyeppel tesznek egyenlővé, és megrázza magát, feláll. Most mi lenne, ha ő ott tényleg egy ennyire,
na,
egy ekkora lökésre, sárga, elkezdene fetrengeni. Hát a saját csapattársai állnák körbe, és röhögnék ki. Hogy ezt nem tudom, hogy lehetne ezt kiirtani a futballban, mert szerintem ez 5000-szer károsabb, mint bármilyen góleröm.
Azért is hoztam fel ezt a témát, mert viszont furcsa, de ez így gyakorlatilag a Csiringító TV-nek az egész a hibája, vagy hát én rájuk vezetném vissza a dolgot. Ennek lett az a következménye, hogy a Wanda, vagy a most már minden Metropolitano előtt, Civitas Metropolitano előtt, a meccs előtt konkrétan Civitas. Már Viniciusnak címezve majmozták őt, és ez viszont már az elfogadhatatlan kategória, csak én azt hiszem, hogy ez eszükbe nem jutott volna, hogy ebből a semmi piszlicsáré ügyből nem csinálnak ekkora visszhangot. És mondom, ez főleg megint ennek az idióta Csiringító TV-nek köszönhetően.
Egyet értek veled. Tehát ez a félmondat, ez már elég volt ahhoz, hogy ilyen rasszista felhangja legyen az egésznek. Egyébként a Mallorca elleni meccsen azért ment oda Aguiréhez beszélgetni, nagyon finoman Vinicius, mert ő azt hallotta, nem csak azt kérték a Mallorca játékosoktól, hogy rúg le, vagy szered le, hanem hogy törd el a lábát. Ugye én egy ilyen olvasatot is hallottam, és nyilván ez már Viniciusnál is túlment egy bizonyos határon. Ez a provokatív jelleg meg benne van. Hát az első fél időben a Mallorca ellen a baloldali tükörszélső pozícióban felvette a labdát, és keresztbe átvezette, és Kanyili próbálta elvenni tőle a labdát, rúdosta vádliát, bokáját, mindegy, és látszott, hogy ő nem fog szabadulni a labdától. Addig megy, amíg jól fel nem rúgják. Azt hiszem, egy másik csapattársa sietett a segítségére, és bele is ütötte a gyepbe. De igen, tehát ezeknek nyilván vannak következményeik.
Na ez már a futball része, mert hogy Vinicius gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ha ennyire foglalkoznak vele, és hogyha ennyit a középpontban van, és így játszik, ahogy az elmúlt szezonban játszott, és most is kezdte ezt, akkor világsztár lett. De amit mondtál, azért nem egyszer van olyan, hogy ő földobja magát, megpróbál eljátszani olyan dolgokat, amik nem feltétlenül történtek meg vele, és valahogy nálam a Vinicius-Neymar párhuzam elkezdett motoszkálni a fejemben. Azért nagyon erős ez, mert Neymarnak mégiscsak a pályán kívüli mentalitása teljesen más mutat, mint amit Viniciusról olvastam, mondanak. Tehát, hogy Vinicius egy vérbeli profinak tűnik, mégis a pályán, mint hogyha már túl sok cselt vállalna föl.
Lehetséges, igen. Bár mondom, ez a cselezés része, ez nekem még mindig belefér. Nyilván, ha van egy jobb passz opció, akkor azt meg kéne játszani. Mint ahogy egyébként a derbin tegnap majdnem kaptak ebből egy gólt. Az Atletinek az egyik legnagyobb helyzete ebből volt, hogy Vinicius egy labdát a saját térfélen hát 100-ból 100-szor lekezeli, de ő picit ilyen comb, vagy a comb külső élével próbált egy picit flagmán átvenni, elpattant tőle vagy 5-6 méterre, arra Griezmann lecsapott, és lövésig vitték az akciót. Tehát nyilván ez az a része, ami már sportszakmai szempontból sem fér bele, vagy a saját csapatot erőteljesen tudja hátráltatni. De igen, a Dermin is láthattuk, hogy azért voltak itt erőteljes műesések. Még akkor is, ha nem kell elhallgatni, hogy az Atleti játékosok nem kevésbé kemények, mint Aguirre fiai Mallorcán, tehát azért volt aprítás rendesen.
És mégis, tehát ez a túlzott magabiztosság, én azt hiszem, hogy a Real Madrid javára fordította ezt a meccset. Hiába játszott jobban az Atlético, a meccs első fél idejére gyakorlatilag ez mondható el. A Realnak két helyzete volt, mindkettőt belőtte, és aztán Courtois is ezt a túlzott magabiztosságot éreztem annál a kijövetelnél, amiből a szépítő gólt lőtte az Atlético.
Szerintem egyszerűen egy rossz kijövetel volt. Tehát nem
de, tehát ez nem, igen, tehát nem figyelt annyira, nem koncentrált annyira Militao fején előtte. Megcsúszott a labda, és utána sem tűnt úgy, mintha ez bármennyiben eltérítené a Real Madrid játékosok fejét. Tehát, hogy megint az jött elő, ami a BL egyenes kieséses szakaszában, hogy iszonyatos önbizalommal játszik ez a csapat, még úgy is, hogy nincs ott Benzema.
Hát jó, de akkor, amikor ennyi meccs után 100%-os vagy, amikor gyakorlatilag az előző szezont úgy fejezed be, hogy Bajnokok Ligáját nyersz, akkor szerintem ennek egy ilyen teljesen természetes velejárója az, hogy talán némely játékosoknál túlzottan is, de hogy a magabiztosság az jelen van, és elhiszed azt, hogy bármit csinálsz, bármilyen megoldást választasz, az jó lesz.
Igen, ezt a flow-t ezt tényleg végig tudják vinni most ősszel is.
Pláne úgy, hogy fordításokkal sikerült nyerni, tehát hogy folyamatosan mutatják is azt a karaktert, ami ebből fakad, amit itt most beszélünk, vagy amit most Doma emlegetett.
Ez abszolút tetten érhető volt a Leipzig elleni BL meccsen, vagy az Almeria elleni bajnokin, Rüdiger belógott, Ramazani gólt szerzett, azt a meccset is meg tudták fordítani, úgyhogy Alaba bejött, majdnem, hogy teljesen hidegen, odaállt egy szabadrugáshoz 12 másodperccel később, és rajzolni nem lehetett volna szebbet. Tehát ez megvan a Real Madridnál. Én inkább, és ezt most már hetek óta látom, hozzátéve még az elmúlt szezont, én nem tudok napirendre térni az Atletico zuhanása fölött. Tehát, hogy ez a csapat 2021-ben úgy nyert bajnokságot, hogy persze kellett a Real Madrid és a Barcelona együttes visszaesése, picit gyengébb teljesítménye. Ahhoz, hogy ne a Real vagy a Barca nyerje a bajnokságot, szerintem ez nagyjából mindig elengedhetetlen. És emlékszem, hogy 2021 nyarán úgy csináltunk teljes terjedelem spanyol felvezető adást, hogy azt mondtuk, hogy ugye akkor Messi elkerült a Paris Saint-Germainhez, a Real Madridnál nem nagyon látjuk összeérni ezt az új projektet még, biztos, hogy az Atletico címet fog védeni. Úgyhogy nem kellett elengedni játékost. Jött Rodrigo de Paul, aki egyszer nem tudom, hogy lehet ennyire lebutítani a játékát. Tehát olyan nincs véletlenül, hogy egy topligában egy középpályás folyamatosan 15 kanadai pontot szerez.
Egy gyenge csapatban.
Egy gyenge csapatban. Majd átmegy egy top csapatba, egy másik bajnokságba, és ott megáll 5 kanadai pontnál. Tehát ez csak abból adódik, hogy Simeone egyszerűen ezeket az embereket tudatosan visszafogja. És nekem ugyanez volt a bajom Lopetegivel és a Sevillával is, hogy olyan középpálya és támadó sora volt, amire szerintem egyszerűen nem lehet defenzív futballt építeni, hosszú távon semmiképpen. Tehát ha megnézzük azt, hogy 2014-ben az Atletico milyen játékos, milyen játékos kerettel nyert bajnokságot, akkor ez a 2022-es Atletico köszönő viszonyban nincs ezzel. Tehát egy Griezmann, egy Marcos Llorente, João Félix, De Paul, akár még Lemart is ide mondaná, ezek futballozni tudó játékosok. Tehát nem, velük szerintem nem lehet azt játszatni, hogy nyerjünk minél nagyobb százalékban párharcokat, és aztán pontrugásokkal meg bedaráljuk az ellenfelet. És nekem az sem tetszik, hogy folyamatosan elő van adva az Atleti részéről egy picit ez a szegény rokon szerep, hogy hát mi a népcsapata, ugye Madridban a népcsapata, megpróbáljuk az óriásokkal felvenni a versenyt, miközben 125 millió euróért tudnak játékos fizetni, és miközben Cholo Simeone a világ legjobban fizetett edzője. Tehát, hogy Jürgen Klopp és Pep Guardiola fizetése meg sem közelíti Cholo Simeone bérét. Tehát ilyen, hogy mondjam, ilyen elemekkel nem lehet azt sugalmazni, vagy azt elhitetni, hogy mi vagyunk a lesajnálandó kis csapat.
Jó, de ebbe a szerepbe szerintem pont Simeone kormányozta bele az Atletit, és ebből nem lehet valószínűleg csak úgy kijönni. 2012 óta ezt látjuk, meg ezt halljuk, meg ezt tapasztaljuk, pont ezt az attitűdöt, amit te mondtál, hogy mi felvesszük az óriásokkal Dávidként, vagy a góliátokkal Dávidként a versenyt.
Hát egy konkrét nyár van, amit szerintem meg lehet határozni fordulópontként, amikor eladták Lucas Hernandezt 80 millióért. Kiment el még akkor? Volt még egy nagyon nagy...
Hát az nem Griezmann?
Griezmann persze, igen. Barcelona, és volt még egy nagy összeg, és akkor érkezett João Félix a túloldalt, akkor érkezett még... valamelyik középpálya. Marcos Llorente volt az
Párti
egyik. Tomás
Párti akkor ment el, de nem...
Igen. Párti volt a harmadik. Tehát 370 millió pluszos átigazolás, és akkor a negatív oldalon, tehát a kimenő játékosoknál is, meg a belövő játékosoknál is 300 millió fölött volt valahogy az összérték. És onnantól kezdve lett volna Simeonének az a feladata, hogy támadásban is összerakjon egy csapatot, csak közben nem csak, hogy támadásban nem sikerült, vagy voltak olyan időszakok, amikor működött a támadás, és amikor azt mondtuk, hogy na, lehet, hogy João Félix visszahozza az árát, de nem volt konstans olyan időszak, amikor az Atlético fölvette volna a versenyt a Barcával vagy a Reállal. És ez most is úgy néz ki, hogy nincs ilyen, csak közben a védekezés is valahogy ótvar lett.
Botrány. Tehát, hogy sem kapott gólok tekintetében, sem XG a mutatóban nincsenek ott most az élmezőnyben, és szerintem, ha Jiménezt, aki állandóan sérült, próbálják pótolni, vagy ha ilyen Godin, Miranda szintű belső védőket próbálták volna új profilokkal behozni, az ki kell mondani, hogy nem sikerült. Tehát az, hogy Hermoso, Felipe a pályán ilyen harcos tekintetű sutyerák, az még nem eredményezi azt, hogy ők hatékony és jó belső védők. Szerintem még középcsapat szintjén, spanyol középcsapat szintjén működhetnek, de ennél feljebb én nem gondolom őket. Ez a helyzet tegnap is olyan védekezési hibákat vétettek, főleg Felipe, hogy ez valami elképesztő. Valamelyik Viva La Liga magazinban ezt ki is elemeztük egy-két szezonnal ezelőtt, hogy Felipén rengeteg akció fut, vagy Felipe oldalán, és borzalmasan helyezkedik. Nagyon könnyen megzavarható.
Most is volt ez pénteken, hogyha ők ketten ott vannak, Felipe és Hermoso, a kerékkötők, akkor igen. Nem tudom, ilyen botrányosan alacsony százalékban.
Utolsó 10 meccsből, utolsó amikor egyet. Kezdtek, akkor csak egyet nyertek.
És hogyha Reinaldo, Jiménez, Savic egyszer ellen egészséges, akkor itt rend lenne?
Nem tudom. Nem, hát most nyilván jobb esélyekkel indulnának. Én ezt a Reinaldo belső védőzés sem értem, hiszen ő végig egy baloldali szélsővédő volt. És úgy is hozták ide, hogy Renan Lodival együtt ők lesznek, akik balhátvédként fognak funkcionálni. Ehhez képest be van rakva belső védőnek, és tegnap, amikor négy védőt védekeztek, még akkor sem nézett át a túloldalra. Tehát, hogy Carrasco teljesen egyedül volt hagyva, őt tükör simán lekettőzték, egyszer meg tudta verni Carvajalt, és abból volt egy helyzet, de hogy ezzel nem lehet derbit nyerni. Szerintem
a derbi nyerés, az a baj, hogy ez a derbi nyerés áll a középpontban. Kiegyensúlyozottan az Atlético, nagyon furcsa, hogy nem tud jól teljesíteni. Emögött a másik dolog, amit gyanítok, látok, az, hogy nincsen meg Simeone kezdője, elképzelése. Tehát nincsen olyan, hogy ez volna most az én elképzelésem, és így játszunk legalább két hónapot. Nyilván ebben benne vannak a sérülések is, de az, hogy például a bal oldalon, a már említett bal oldalon, Reinaldo érkezett, azóta nem játszott ő bal hátvédet, csak esetleg, hogy a négy védőzött az Atlético. Ez is egy jó kérdés, hogy néha négy, néha öt védő, néha három belső védő. Carrasco sokáig játszott a bal szélen, majd kitalálta, hogy Lodi ott működik, majd mégiscsak visszavonta onnan Lodit, és második számú ember lett, ahogy a középhátvéd poszton is össze-vissza. Marcos Llorente egyszer ilyen Joker volt, aztán a következő szezonban csak jobb hátvédet játszott.
De Marcos Llorente mikor volt Joker? Amikor a Liverpoolt ugye kiejtették, amikor gyakorlatilag Simeone kitalálta azt, hogy ő legyen második számú csatár. Tehát visszavont csatárként működött Marcos Llorente, és az azt követő szezon volt az, amikor 12 gól, 11 asszisztal, majdnem, hogy a szezon legjobb játékosa volt a spanyol élvonalban, és akkor általában jobboldali szélsőt játszott. De az, hogy őt megpróbálják jobb hátvédként, vagy jobboldali szárnyvédőként játszatni, az egyáltalán nem illik a profilhoz, és látszik a számain is, hogy iszonyatos hanyatlásnak indult.
Te ezt a Valverde Llorente összehasonlítást mennyire éled?
Nem nézted tegnap a műsort.
Néztem az elejét. Cicó vetette föl.
Szerintem még Krisz vetette fel, de az volt az érdekes, hogy még én is leírtam a jegyzeteimbe, tehát szerintem nagyon-nagyon adja magát a párhuzam. Miért? Mert először, tehát alapvetően egy hatos pozíciójú játékosról beszélünk mindkét profil esetében, akik aztán játszottak 8-ast, akik aztán jobb szélsőt is játszottak, és kényszerből játszották őket jobb hátvédként. Gyakorlatilag fizikai struktúrában ugyanaz a profil, magasságra és ilyen vékony, erős, fáradhatatlan, ilyen inas, gyors, dinamikus srácok, tehát szerintem nagyon adja magát az összehasonlítás. A kettejük között szerintem az a különbség, hogy labdacipelésben, és ha a félterületbe, illetve a középső területekbe történő jobb oldalról bemozgást, az sokkal jobban csinálja a Valverde, és ezzel állandóan tud ő passz opciót kínálni. Ez tegnap az első fél időben végtetten érhető volt, hogy ő állandóan kérte a labdát, és így nem csak Kroos, Tchouaméni meg Modric volt ott középen, hanem gyakorlatilag lett egy negyedik belső középpályásuk egy csomó helyzetben.
Még egy dolog az Atléticónál, Axel Witsel kérdése, akit úgy igazoltak le nyilván, hogy még opció a középpályán, aztán mindenhol láttuk, csak középpályán, nem tegnap a 70. percig kb.
Végre egy játszó futballista, ugye az
Atlétikó. Hát túl sok volt a játszó.
A középpályán is ez van, hogy ott van Kondogbia, ott van De Paul, ott van akár Llorente is, Koke, Saul is, ez Saul. Vagy ott van, vagy nincs, most megint ott van, és Simeone össze-vissza forgatja. Tehát, mintha úgy tűnik, mint az adott mérkőzésre próbálná a legjobb hármast fölküldeni, de összességében az elmúlt három évben az egész egy ilyen random kavarásnak tűnik.
De szerintem a tegnapi cserék is ezt mutatták. Tehát, hogy nem posztra cserélt, a szerkezeti átalakítások is szerintem picit furcsák voltak, és hát én nekem nem a szívem csücske Morata, szerintem már sokszor elmondtam, szerintem egy limitált képességű csatár, de ha van egy olyan kilencesed, pláne aki Real Madrid nevelés, és minden Real Madrid nevelés ötszörösen dobja be magát a madridiak ellen, akkor őt szerintem nem feltétlenül jó döntés kispadra rakni, pláne úgy, hogy két kilences, Griezmann meg Félix állandóan visszajárkált a félpályára labdát felszedni, és így gyakorlatilag ott volt Alaba meg Militao, és 20 méterre körülöttük nem volt ellenfél.
Két csapatos lesz akkor ez a versenyfutás, hogy mersz tippelni, hogy mi lesz a végén, mert most a Real Madrid nyilván 100%-os, de hát a Barszának is nagyon kevés kellene ehhez, és döbbenetesen jól néz ki mind a két csapat jelen pillanatban.
Mikor lesz az első El Clásico?
Októberre
tették.
Tehát, hogy igen, jó, persze, de itt most ugye a kérdés az, hogy arra vonatkozott leginkább, hogy ez még a VB előtt akkor megtörténik.
Meg, én úgy tudom. Nem tudok tippelni, tehát jelen pillanatban ilyen pénzfeldobás az egész. A Barcelona ezzel a felturbózott kerettel nagyon jól néz ki, az, hogy Lewandowski így érti a mozgásokat. Tényleg itt a második héten már úgy mozgott, mintha La Masia nevelkedett.
Pont Simeone ellentéte. Tehát van szinte minden posztra, vagy mondom azt, hogy minden posztra két embere. A legtöbb posztra két hasonló képességű embere, és akárhogy forgatja, az egyetlen poszt talán a középcsatár, ahol nem kapja majdnem ugyanazt.
Mondjuk annyiban lehetett könnyebb dolga Lewandowskinak, ugye, hogy a Bayern is egy nagyon sokat labdát, nagyon sokat birtokló csapat, akik ellen általában sündisznóznak az ellenfelek. Az első 30 percet azzal tölti mindkét csapat, hogy megpróbálja a 30 méteren védekező védelmeket feltörni, de tényleg főleg Dembélével meg Baldéval annyira érzik a mozgásokat, hogy az megdöbbentő.
Egy meccs volt, amin nem jött eddig a Lewandowski mágia, ugye a bajnokságban ontja a gólokat, viszont a Bayern ellen megakadt ez a gépezet.
Mondjuk egy mesterhármasig ott is eljuthatott volna, hogy egy kicsit jobb a helyzet kihasználása. Tehát, hogy ott, én ott sem éreztem azt, hogy megakadt volna a gépezet, hanem inkább a, tudom, hogy nem lehet ilyet mondani, de abban a szerencsére.
Túl izgulta.
Hát igen, de egyébként azt szerintem egy érdekes, hogy honnan érdemes ezt a helyzetet megközelíteni, hogy Lewandowski mozgása az egész egyszerűen annyira intelligens, meg annyira jól olvassa a játékot, hogy Xavinak nem is feltétlenül kellett ezzel túl sokat itt finomítania, hogy ez beváljon és működjön, vagy tényleg Xavitól működik ennyire, mert tudja, hogy milyen játékosokkal érdemes őt együtt játszatni, milyen szerkezetben.
Nem tudom, hogy Xavitól működik ennyire. Az biztos, hogy jól szállt be, amikor kinevezték a kispadra. De azért most lesz az az október, ami igazán erőfelmérő, tehát itt voltak bőven könnyebb meccsei a Barcelonának, papíron is.
Inter-Inter. Villarreal Bayern is lesz benne.
Igen, Villarreal is lesz.
Az Inter nem olyan félelmetes ellenféle pillanatban.
Na nézd meg, ki kell jöttem. Nem, most már ezt a csiringítót, nem. Bocsánat. Elég volt, hogy egyszer megtrollkodták az adást, de tényleg az október lesz szerintem az erőfelmérő. Meg hát azért nem akarok belekezdeni, ez ilyen kerettel nagyanyám is bajnok és BL győztes lenne, de hát ez egy nagyon felturbózott keret.
Szerintem el lehetne rontani, tehát hogy nyilván el itt egyelőre azt látod, vagy legalábbis én azt látom, úgyhogy azért nem, ezt már többször mondtam, hogy nem vagyok a La Liga megszállottja, de én azt látom azon a néhány meccsen, amin eddig a Barcelonát figyelhettem, hogy alapvetően azokban a helyzetekben, amiben döntenie kellett Xavinak, mindig a jót húzta. Tehát itt akár ugye Baldé beépítése, tehát ott azért nem volt ez szerintem törvényszerű, hogy mindenképpen váltani kell. A védelem összeállítását is többféleképpen meg lehet oldani, még itt latolgattuk mi is, hogy ez hogyan fog kinézni, és egyelőre ezek azért ülnek, ezek a döntések, szinte kivétel nélkül.
Ebben egyetértek veled. Pláne úgy, hogy ott van az Ansu Fati, aki gyakorlatilag most cserejátékos, miközben az elmúlt két szezon arról szólt, hogy végre megvan a Messi pótlék.
Aki most végre egészséges.
És mégsem az van, hogy beteszi kétszer csereként, és utána onnan kirobbanthatatlan, hanem meg kell küzdeni a helyért. És azért, hogy egy volt csapattársat Albát ilyen nagyon könnyen padra rak, egy fiatal srác miatt, az is egy nehézkesebb döntés lehet, vagy akár okozhat törést öltözőn belül is. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy megbontja a pályán azt a kezdőt, amit mondjuk a fotelből mi kigondolunk, hogy mi lehetne optimális, hanem ezt ugye neki kezelni kéne az öltözőn belül is, hogy mit szól akkor majd ehhez Piqué, mit szól majd ehhez Jordi Alba, Busquetsnek mondják el, hogy mennyi baja van, mennyi bajuk van az edzővel, hogy vezette kezdő, vagy mivel kikoptunk onnan, tehát hogy
erről,
ezek...
Igen, erről mindig az jut eszembe egyébként, és szerintem ez az, amiből a legkevesebbet látunk, vagy amiből a legkevesebbet látunk mi kívülállók, hogy ugye Löw Zsolt elmondásából azt lehet tudni az akkori Paris Saint-Germain-es időkből, hogy micsoda kompromisszumkészség, micsoda diplomáciai készség volt szükséges ahhoz, hogy azt az öltözőt Párizsban együtt tartsák. Tehát, hogy ha Neymar nem játszik, oké, nem játszod, de kapsz 3 nap szabadságot, mert akkor...
Tehát, ez a sakkozás... Tehát, ha abból kiindulva, hogy én NB1-es csapatoknál mit látok, hallok, hogy ki hogyan tud megsértődni, mellé rakjuk ezeket a kalibereket, hogy Jordi
meg ezeket az egókat, Piqué, igen, igen.
Ezt kezelni brutális. Tehát itt tényleg nem csak az edző feladata, hogy jól cseréljen, és megálmodjon egy taktikát, és akkor az üljön, hanem itt ez kőkemény pszichológia, és én ezért tartom egyre inkább nagyobbra Ancelottit. Mert ő ezeket a...
Boldogan tartja a játékosait.
Kivéve Marco Asensio. De egyébként, de
még azt is jól kezeli egyébként.
Tehát, hogy Asensio ugye nem állhatott be a Mallorca ellen.
Igen, és természetes, hogy ideges.
Ugye 7 percet kapott addig az egész bajnokságban. Leipzig ellen ott volt a lehetőség. Élt is vele, és minden csapattársa ment oda, és húzták el a szelet, hogy na mosolyogjál már, hát most rendben van minden. És nem az akusztikája az egésznek, hogy van egy hetekig, hónapokig duzzogó játékos, hanem rosszul esett neki az elmúlt 2 hét, meg a Mallorca elleni meccs, de ezért egy picit helyre van billentve a lelki egyensúlya. Hozzátéve azt is egyébként, hogy azért egész nyáron elég keményen sugalmazták neki, hogy
ha nem baj, ha elmész.
Nem baj, ha maradsz, de akkor sokkal több játékperc azért ne feltétlenül számíts. Nyilván Ancelottiék már tudták, hogy arra a pozícióra Valverdét fogják most kitalálni.
Hát ezzel kapcsolatban egyébként, és itt a Barcelonához is kötődik ez, amit mindig az jut eszembe, amit Conte mondott, hogy a nagy kerettel dolgozó csapatoknak extrém nehézséget okoz ebben a fél szezonban, nevezzük mondjuk annak, ami novemberig tart, hogy azokat a játékosokat, akik válogatottak akarnak lenni, azokat boldogan tudja tartani. Mert Asensio esetében is szerintem valahonnan innen fúj a szél, meg egyébként a Barcelonában is, hogy ezek a játékosok azért szeretnének ott lenni a válogatottal a katari világbajnokságon.
Mi a rendkívül mókás, hogy Jordi Albának egy olyan posztriválisa érkezett, aki ráadásul a válogatottban is megelőzhetné őt.
Hát és igen, és tehát itt ezeknek a döntéseknek ilyen súlya van. Jordi Alba esetében valószínűleg arról beszélünk, hogy az utolsó világbajnoksága, vagy talán még azt is kijelenthetjük, hogy az utolsó nagy nemzetközi tornája.
Igen, nagyon egyszerű lehet ezt kezelni.
Október 12 Inter, október 16 Real Madrid, október 19 Villarreal. Tehát 7 napon belül Inter, Real Madrid, Villarreal.
Október 23 Bilbao. És október 26 Bayern.
És október?
Tehát, akkor hogy... innentől kezdve legyen ez a műsor hátralévő része, hogy felsoroljuk a Barcelona államfelé.
Végre egy tényszerű megállapítás.
És apáink apáinak apáinak. Szóval lesz azért itt forgatási lehetőség. Csak az a kérdés, hogy...
Ez egy vízállás jelentésszerű blokkot.
Barcelona.
Ne lovald bele magad, Sten, ugye? Ez egy apáink apáinak apáink.
Szóval lesz itt egy jó sorsolás, de azért ez a spanyol válogatott keret is érdekes. Tudom, Tévi, ez az utolsó dolog, amiről te szeretnél most beszélni, de...
De Marco Asensio ott van a spanyol
válogatott. Spanyol válogatott, nemzeti ligája kerete.
Nehogyis.
Sok ilyen csapat van, ahol nagy a harc a helyekért, de ez a spanyol válogatott most különösen olyannak tűnik, ahol rengetegen sértődhetnének meg akár, hogy most nem kaptak behívót.
Mert nem egyértelmű a sztori. Tehát, hogy nincs egy csomó poszton, nincsenek olyan játékosok, akik annyival előrébb járnának a posztriválisok előtt, hogy ne legyen dilemma ez Luis Enrique számára. Itt elkezdve a védőktől, a kilencesekig, középpályán iszonyatos túltöltés van. Sorry. Na nyomjad. Jöjjön a következő kisbetétünk.
Na figyelj, Borja Iglesias beválogatták életében először. Tudjátok, hol született? Santiago de Compostelában, ahol zárul a Camino.
Ez zarándoklat, igen.
Igen. Most már Betis játékos, aki nem tudná, és behívták végre a...
És egy zarándok út végén született? Ezt tudjuk?
Vagy ott fogant?
Hát, és utána ott valahogy töltött a 9 hónapot. Édesanyja nem mozdult, mert veszélyeztetett terhes volt. Na mindegy.
Okay. Szóval behívták a válogatottba, és gyorsan interjúztak vele az edzésen, akik éppen arra jártak.
Ahora mismo me acaba de decir, imagínate el nivel que tiene la selección que tengas que ir tú. Ahora mismo me acaba de decir, hace 3 minutos.
Épp most mondta nekem Joaquín, hogy gondolj bele, milyen állapotok lehetnek a válogatottnál, hogyha még téged is behívnak. Mondta Borja Iglesias. Zseniális. Mármint Joaquín is, meg Borja Iglesias is. Borja Iglesias egy megközelíthető sztár. Imádják a szurkolók.
De... Nem úgy, mint Enrique.
De főleg azért is szerintem... Ja, hogy Enrique Iglesias...
Tőle is szeretnék egy dalbetétet.
Csikorogtak a fogaskerek, most Luis Enriquét miért nem szeretik, vagy de jó, oké.
Okay. Amúgy ez jó, ha már zenénél tartunk, azért Panda a beceneve. Nem biztos, hogy ti emlékeztek, néhány évvel ezelőtt volt egy rap szám Panda címmel.
Pont ezt nem emlékszem, hogy hogyan szólt.
Designer az előadója.
Ki?
Designer, ez a... Így anyag belemenni. Mindegy. És annyit játszotta az öltözőben ezt a számot. A hallgatók, nézők közül biztos sokan ismerik ezt a számot. Aha. Amúgy egy nagyon jó szám, hallgassátok
majd. Ezért lett Panda a beceneve?
Mert ezt rengeteget hallgatta az öltözőben, már túl sokat is.
Én azt hittem, hogy a karikás szemei miatt. De nem viccelek, én komolyan azt hittem. Ennek nem olvastam utána, hogy jól úgy néz ki, mint egy panda maci. Meg láttam róla a fotókat, hogy le van fotózva plüspandákkal.
Sok lehetőség. Könnyű megkapni a panda becenevet.
Ha valaki szeretne panda lenni, akkor sok opció áll rendelkezésre. De én örülök, hogy behívták, és valószínűleg azért is megközelíthető, mert ugye ő nagyon sokáig egy másodosztályban, harmadosztályban közepecske, vagy azért ott voltak jobb számai, játékos volt, tehát nem is tudom, az első vonalbeli meccse az valamilyen 23-24 évesen volt, és utána még talán volt is kihagyása, tehát ez komoly zarándoklat így bejárni ennek a végét, hogy a La Rojának a kerettagja.
Hát nem csodálkozunk.
De, nem, hát az
elmúlt... 5 meccs, 6 gól.
Igen. Vagy nyilván voltak 11...
6 meccs, 7 gól, bocsánat.
6 per 7, mert 2 volt a Zsironának is, ugye?
Igen.
És persze van benne büntető, de hát voltak egészen szép gólok is köztük. Tehát...
Van benne büntető, 14 per 14 a büntető mutatója a La Ligában. Elég durva. De azért is hoztam ezt a témát egyébként föl, mert ugye Borja Iglesias a csatár, Aspas kimaradt, Morata ott van, a csatár kérdés talán a legégetőbb a spanyol válogatottnál. Raúl de Tomás meg, aki a leginkább itt esélyes lett volna hát erre a posztra talán.
Én ezt az ügyet nem tudom, hogy.
Ki is próbálták őt. Az Espanyolnál volt, az Espanyolnál összeveszett mindenkivel, akivel lehetett. Majd szeptember közepén sikerült kitalálnia, hogy akkor ő a Rayóba igazol, ahol januárig nem fog játszani, nem játszhat. Tehát januártól játszik majd, de azok után igazolta le a Rayó, hogy a játékos ügynök elvileg lefejelte a Rayo ügynökét.
Elnökét.
Vagy elnökét.
Biztos csúnyát mondott.
De akkor miért igazolták le mégis? Tehát,
hát mert úgy gondolták, hogy nem, nem ő. Hát nem ő volt az, hanem az ügynöke. Ez olyan, mint hogy a valakinek az apja miatt nem kell szégyenkezni.
Hát az ügynöke, mert olyan nagyon durva, én még nem nagyon hallottam ilyen átigazolást, tehát ami ennyi sebből vérezzen. Tehát az, hogy jön egy VB, pláne nem is szezon végén, hanem ugye szezon közepén. És esélyed van arra, hogy a spanyol válogatott kerettagjaként te világbajnokságon szerepelj, úgyhogy azért mondjuk 3-4 évvel ezelőtt szerintem kevesen mondták volna Raúl de Tomásról, hogy ott lehet a spanyol válogatottban. Pedig jó számokat hozott, szinte minden csapatában ő volt a házigól
király. Akkor is a Rayóban játszott.
Igen, de nagyjából ezt sérelmezték ugye az Espanyolnál, hogy elvileg primadonnáskodott, nem járt edzésekre normálisan, elkésett, hamarabb távozott, csak a bokáját vakarta, és összeveszett Diego Martínezzel. És szerintem ez itt már augusztus közepe vége felé annyira elmérgesedhetett, hogy csak úgy tudom elképzelni ezt a váltást, hogy ezt magában lerendezte, hogy oké, ennek a VB-nek így lőttek, mert vagy eligazolok szeptember közepén, és akkor az új klubomban nem játszok, mert nem tudnak beregisztrálni, vagy az Espanyolban fegyelmi problémák miatt ülök a lelátón. Tehát nyilván egyik sem segíti elő a VB szereplést, szerintem annak a sztorinak ez gyakorlatilag vége szakadt. Bár ugye az augusztus közepén valószínűleg azért nem lehetett, mert akkor még úgy át tudott volna igazolni, hogy be tudják regisztrálni. Tehát ezért nagyon francia
furcsa
a helyzet. És ugye, hát ami szerintem kemény még a sztoriban, hogy ezt az embert 20 millió euróért egy téli átigazolási ablakban vette meg az Espanyol. Nem tudom a top költéseit most fejből az Espanyolnak, de még azt sem tartom kizártnak, hogy az egyik legnagyobb igazolása volt Raúl de Tomás, és valami 7-8 millió euróért vissza tudta vásárolni a Rayo. Hát ügyes volt az ügynök, mert szépen le.
Ügyes és erős.
Igen. Tehát az Espanyolt kellett meggyőzni végül is, hogy...
Hát most már sejtjük, hogy milyen módszerekkel igen, győz meg embereket.
Igen, 7-8 millió eurót fogadják el. Úgyhogy ezért fejeltem inkább a Rayo.
Nem sikerült ezt a 20 millió eurót még megfejelni. Összeggel. Van itt még egy-két téma. Az egyik az, hogy 1955 óta először sikerült ugyanazon a napon kikapnia Olaszországban a Juvénak, a Rómának, az Internek és a Milánnak. Azért ez
Tibi, dobd be magad.
Hát igen, és ezek közül azért van olyan, ami szerintem egy ilyen pillanatnyi rosszul léttel magyarázható, mint a Milánnak a veresége, mert ott azért az egy ilyen jó kis X-es meccs volt a Napoli ellen 2-1, és van olyan, aminek azért sokkal mélyebbre nyúlnak itt a problémái, és elsősorban az Inter meg a Juve az, ami kiemelendő ebből az egészből, mégpedig azért, mert hát ugye amióta Agnelli az elnök, a az Inter, vagy az Inter, a Juventusnál, de ugye az Interhez is majd ezzel akarok kapcsolódni. Azóta nem volt még olyan edző, akit szezon közben menesztettek volna, és Allegrinek...
Ez mikortól van?
Hát ez szerintem miután visszatért az első osztályba a Juventus 2007-től.
Tehát akkor 15.
2007-től.
Azóta nem volt olyan, hogy szezon közben?
Nem.
Azt kell.
És ugye azért is mondtam az Intert véletlenül, mert ott ugye az a Giuseppe Marotta a sportigazgató, akinek a nevéhez kapcsolódik ez az időszak jó részt a Juventusnál. Ő sem menesztett még szezon közben edzőt, így értelemszerűen. És hát ugye az Internél is kicsit most azért úgy mozog a kispad Simone Inzaghi alatt, a Juventusnál is Massimiliano Allegri alatt, és állítólag ugye nagyon régóta, mióta Conte távozott az Intertől, azóta Allegrit szerette volna már ott az Inter kispadjára, és ez akár egy lehetőséget kínálhat arra, hogy ez a váltás megtörténjen. Hát most ez több kérdést fölvet. Egyrészt, hogy Allegrire érdemes-e tenni abban a helyzetben, amikor azt látjuk, hogy a világ legnézhetetlenebb futballját produkálja egy szerintem ennél többre érdemes kerettel.
Volt olyan, amikor Allegrit akarták, vagy ő volt az első számú jelölt a Real Madrid?
Hát sok csapatnál, persze.
Azért az úrva lett volna.
Vagy... Én nem tudom egyébként, az egy nagyon furcsa dolog, és én magam sem látom a megoldást, meg a megfejtést arra, hogy hogyan létezik az, hogy az az Allegri, aki össze tudott rakni kettő bajnokok ligája a döntős Juventust, és minden Juventusnál töltött idénye alatt azt láthattuk, hogy oké, gyengén kezdi a bajnokságot a Juve, de elérkezünk októberig, novemberig, és aztán onnantól egy ilyen megfoghatatlan nyerőgéppé teszi, hogy azért ez most már másfél év lassacskán, amiről beszélhetünk itt a Juventusnál, és nem hogy az a pár hónap nem volt elég, hogy ezt valahogy úgy kiköszörülje, és valamilyen igazán jót faragjon belőle, hanem tényleg azóta egy ilyen folyamatos útkeresés látszik, rengeteg variálással, nyilván ebben benne vannak a sérülések, meg sok egyéb más dolog is, ami ezt indokoltá teheti, de az semmi nem indokolja, hogy ez a Juventus ennyire gyengén, ennyire rosszul, ennyire nézhetetlenül, és ennyire alacsony hatásfokkal futballozzon.
Három opció marad, ugye? Az egyik, amit már mondtál, mivel eddig szezon közben még senkit nem rúgtak ki.
20 millió eurós lelépési pénze lenne Allegrinek, hogy szezononként 9 milliót keres, 4 évre írt alá, és állítólag benne van a szerződésében, hogy ha kirúgják, akkor ennyivel kellene kompenzálni őt.
Az is szép kis összeg, de ugye akkor szezon végéig maradnak. A másik ugye, hogy a VB alatt gyakorlatilag egy új bajnokság kezdődik, tehát adná magát az is, csak hogy addig lezárul a BL csoportkör.
A BL csoportkör meg 16 forduló, tehát hogy azért az nagyon nem mindegy.
És akkor a harmadik lehetőség az, most van az utolsó válogatott szünet a VB előtt, tehát vagy most, vagy soha idézőjelben, mert akkor a BL az elúszik. Ugye az Internél én még akár azt is mondanám, hogy megvárják a két Barca meccset vele, de a Barca meccsek után megint csak nincsen válogatott szünet, csak a VB, ameddigre meg lezárul ez a csoportkör.
Én nem gondolom egyébként, hogy Inzaghival most szerződ. Mert lehet aztán persze, de itt azt kell szerintem azonosítani, meg megfejteni, hogy valóban az edzője a probléma. Hogy ha ő a probléma, akkor a 20 milliós lelépési pénz sem feltétlenül sok ahhoz, hogy ha tényleg azonosítottad Allegrit a hiba okaként, akkor azzal, hogy egyébként nem kerülsz bajnokok ligájába a következő szezonban, valószínűleg többet buksz annál a 20 milliónál. És amennyire tudjuk, ott ugye azért bármennyire is válság közelít, meg ugye az olasz kluboknál is például energiatakarékossági okokból sokkal kevesebb ideig ég a világítás a stadionokban, meg egy csomó olyan extra szabályt bevezettek, ami költségcsökkentéshez vezet. De a Juventusnál azért van pénz, meg van az a háttér, ami szerintem ezt meg tudná oldani.
Gondolj bele egy ilyen hivatalos kommunikáció, hogy pénztakarékossági okokból nem tudjuk meneszteni Simone Inzaghit.
Hát már pedig egyébként a háttérben simán lehet ez a Juventusnál, meg az Internél is végső
nagyon
soron.
Nagyon szeretnénk kirúgni.
Igen, hivatalos közlemény.
Ez hivatalos közlemény. Nyílt levél formájában.
Hozzátok fordulunk, kedves szurkolók. Mi ki akartuk rúgni Allegrit, de nem tehetjük sajnos.
Esetleg, ha ti össze tudnátok dobni,
ez a parazita akkor... itt marad a nyakunkon. Nem, és jó. Nem, tehát rosszul is esik Allegriről ilyen rosszakat mondani, de ez most már szerintem túlmutat azon, hogy nincs szerencséje, meg...
Hát a Monza eddig nem nyert meccset konkrétan a bajnokságban.
Nem, és milyen
tegnap
rossz.
Tegnap sikerült.
Igen, és milyen rossz volt eddig. És tegnap a Juventus. Jó, ugye Di Mariát kiejtettek a 40. percben, egy könyökösért. Szóval nem néz ki jól. Egyébként nem néz ki jól, szerintem a Róma sem annyira, annak ellenére, hogy voltak helyzetei, meg zicserei a tegnapi mérkőzésen is, de az, amit itt elmondtál Simeonéval kapcsolatban, hogy hogyan fog vissza bizonyos játékosokat, azért most szerintem megerősítették ezt a Róma keretet annyira, hogy ott is már most ennél jobb eredmények kellene. Tehát nem fér bele az Udinéz elleni 0-4, meg az Atalanta elleni 1-0, még hogyha egyébként lehet is kifogásolni azt, hogy az Atalanta tegnap milyen stílusban játszott.
Megmondom őszintén, nem olvastam most Mourinho nyilatkozatot, hibáztatott valakit, vagy rákente a játékosaira, hogy én többet nem tudok csinálni, be kell lőni a helyzeteket, mert az XG-ket
én azt olvastam tőle,
az alapján nagyon,
hogy most már azt fogja mondani a játékosainak, hogy nyugodtan essenek el a 16-oson belül, mert tehát, hogy ne játszanak tisztán, ne maradjanak a lábukon, nem, így tudnak meccseket nyerni.
Ez nyilván arra vonatkozott, hogy az Atalanta tegnap tényleg egy eléggé sajátos felfogásban játszott ezen a mérkőzésen, amit egyébként nem szoktunk meg az Atalantától. Azért nem szoktuk meg, mert egyébként is ezt a teljes pályás emberfogást játsz a Gasperini csapata, tehát hogy lehetne így futballozni, hogy a szokottnál sokkal agresszívebben játszanak, de ez most tegnap jött ki így valamiért. Ettől függetlenül, mondom, itt a számomra a legérdekesebb az Inter és a Juventus. Ugye mind a kettőnél felvetették Thomas Tuchel nevét, ahogyan felvetették a Bayern Münchennél is, ott Oliver Kahn ugye kiállt és azt mondta, hogy támogatja a Nagelsmannt, sokkal inkább a játékosokat hibáztatja az Augsburg elleni vereség miatt. Ami persze nem jelenti azt, hogy Tuchellel esetleg nem tárgyalnak, és ami egyébként itt magyar szempontból érdekes lehet, hogy amennyire tudom, különböző információkból, sajtóból is, meg máshonnan is, továbbra is Lövben gondolkodik segítőként, tehát hogyha itt akár az Inter, akár a Bayern, akár a Juventusnál valóban felvetődik ez, akkor ez azzal járhat, hogy Löw Zsolt megint egy sztárcsapatnál kaphat állást.
Egy fél mondat csak, Conte, mennyire reális, hogy most távozzon a Tottenhamtől bármelyik ispadél?
Szerintem nem. Hát ezt neki építették
fel. Olvastam egy ilyen fél mondatot, meg fél hírt. Hogy elégedetlen.
Ja, mindig az, de szerintem ez most egy olyan projekt. Ez ugye második helyen áll a Spurs, vagy ha a harmadikon, tehát rosszabb gól különbségével szorul a harmadik helyre a Manchester City mögött. Az Arsenallal játszik a következő fordulóban majd, észak-londoni derbi, úgyhogy egy pont van a két csapat között, és akár egyébként ebből lehet az, majd aztán tényleg itt érdekes a VB után, hogy mi történik, de ebből lehet az, hogy a Tottenham úgy megy el majd a világbajnoki szünetre, hogy ott van abszolút, akár az élen, akár lőtávolságon belül, ami az aranyéremért folytatott harcot illeti.
Lőtávolságon belül.
Ez már a második volt, atya úristen.
És az utolsó.
Köszönjük.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Geri. Köszi. Ezzel búcsúzunk.
Ez a panda?
Nem designer drog és a panda.
De nem tudom, mennyit enged, hogy egy belejátszod, de...
Ezt tetszik a legjobban ez a része.
És most... Itt van.
Szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy kár lett volna, ha ez benned marad.
Így van, de legalább ismeritek most már a számot.
De jó.
Na, sziasztok.
Sziasztok. Hello.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.